fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Intenzív tárgyalások után a végső határidő előtt sikerült megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel az Európai Unió 2025-ös költségvetéséről, amely 199,4 milliárd eurós kötelezettségvállalást és 155,2 milliárd eurós kifizetést tartalmaz, jelentette be Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára Brüsszelben. Az államtitkár az uniós magyar elnökséget képviselve a gazdasági és pénzügyi tanács költségvetési vitáját követően elmondta, a megállapodás által nagyon fontos problémákra, kihívásokra találtak megoldást, így biztosítani lehet az unió versenyképességét növelő programok finanszírozását. A tanács álláspontját egyhangú szavazással fogadták el, mind a 27 tagállam támogatását megkapták. A 2025-re szóló uniós költségvetés lehetővé teszi például azt, hogy a Magyarországon elindított programok finanszírozása is rendelkezésre álljon. Az Európai Unió versenyképességi problémája a tagállamok és az uniós intézmények közös problémája. A jelenleg fennálló gazdasági és szabályozási környezetben számos Európai Uniós determináció van. A sikeres tagállami gazdaságpolitikához, tehát sikeres európai gazdaságpolitikára is szükség van, írta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter pénteki Facebook bejegyzésében. A versenyképességet az európai intézmények működésének fókuszába kell állítani. Az európai versenyképességhez a tagállami gazdaságpolitikai intézkedéseken túlmenően európai szintű fellépésre is szükség van, és ebben az európai intézményeknek is feladata és felelőssége van, hangsúlyozta a miniszter, az Európa Tanulmányok Hálózat első szegedi konferenciáján általa elmondottakat összegezve. Javult a levegő minősége az országban, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteken közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból, de továbbra is kifogásolt Ajka és Sajó-Szentpéter levegőjének minősége, a többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített. Az elmúlt hétvégén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. Az iskolai évek meghatározóak, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy a tanuláshoz szükséges feltételeket mindenhol biztosítsa, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert azt mondta, az idén csak nem 13 millió tankönyvet adtak ingyenesen az iskolásoknak, 600 ezer diák napi háromszor kedvezményesen étkezhet, és 2010 óta a 8-szorosára emelték az iskola tej és iskola gyümölcs program állami támogatását. Európa legnagyobb államilag támogatott táboroztatási programjában, az Erzsébet táborokban 2010 óta már több mint 1 400 000 gyermek szerzett életre szóló élményeket. Az iskolába járást a 14 év alattiak számára a MÁV és a Volán járatain ingyenessé tették. A 14 év felettiek kedvezményesen kapják a diákbérletet. Karácsonyig biztosan megkapják a megigényelt gondosórát azok a 65 év felettiek, akik december 1-jéig megigénylik azt, tette közzé a miniszterelnök főtanácsadója szombaton közösségi oldalán. Facebook bejegyzésében Nyitrai Zsolt elmondta, a karácsony a legjobb arra, hogy megosszuk másokkal szeretetünket és törődésünket, különösen azokkal, akik idősebbek. A főtanácsadó szerint az ünnep szép alkalom arra, hogy a biztonság és a gondoskodás ajándékával, az ingyenes gondosórával lepjék meg a hozzátartozók idősebb szeretteiket. Fogalmazott hozzátéve, éppen ezért indította el karácsonyi akcióját a gondosóra program.
Az időjárásról.
Csak átmeneti lesz a javulás, az ország nagy részén visszatér az anticiklonális hatás. A köd reggelenként lassan oszlik fel, de maradnak az egész napos felhős párás ködös tájak, legnagyobb eséllyel az északi középhegység tágabb térségében. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. A csúcshőmérséklet 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken ennél több fokkal alacsonyabb marad. A legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, ebben az évben eddig már csaknem 840 alkalommal kellett szénmonoxid szivárgás miatt kivonulniuk a tűzoltóknak, ilyen mérgezés miatt pedig már 80 életüket vesztették. Borsodabói-Zemplén vármegyében 41 szénmonoxid szivárgásos eset adott munkát a tűzoltóknak, csak Miskolcon 9-szer kellett emiatt vonulniuk. A szénmonoxid mérgezés nehezen észrevehető, emellett pedig magas szénmonoxid koncentráció esetén ájulás és néhány percen belül halál is beállhat. Éppen ezért életet menthet a szénmonoxid érzékelő beszerzése azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű tüzelőberendezés található. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Mukis Dániel ad tanácsokat a témával kapcsolatban.
Akkor javasolt szénmonoxid érzékelőt vásárolni, hogyha nyílt láng van az otthonunkban. Teljesen mindegy, hogy a nyílt lángot mire használjuk, hogy fűtünk vele, főzünk vele, vagy éppen a vizet melegítjük vele. Hogyha zárt térben nyílt láng van, tehát a vízmelegítő eszközünk, a fűtőeszközünknek elérhető az égéstere, látjuk a lángot, akkor szénmonoxid keletkezhet. Ezért az ilyen lakásokban, ilyen otthonokban javasolt szénmonoxid érzékelőt vásárolni. Nem mindegy, hogy milyen szénmonoxid érzékelőt veszünk. A boltok polcain kapható szénmonoxid készülékek, azok már jók, azokat jó ideje ellenőrizzük, azonban még interneten lehet találkozni gagyi készülékekkel. Éppen ezért mielőtt szénmonoxid érzékelőt vásárolnánk, nézzük meg a katasztrófavédelem weboldalán www.katasztrófavedelem.hu a szénmonoxid érzékelők pozitív és negatív listáját. A weboldalon, ha legalóra görgetünk, akkor ott megtalálhatjuk ezt a listát. Én azt javaslom, hogy ezzel menjünk vásárolni, és akkor biztos, hogy jó készüléket veszünk. Nagyon fontos beszélni arról, hogy minden szénmonoxid érzékelőnek van egy szavatossági ideje. Ez gyártótól függ, terméktől függ, ez 5 és 10 év között mozog. Ez mindig a készüléknek az oldalán fel van tüntetve. Hogyha ez az idő letelt, akkor már nem nyújt megfelelő biztonságot a mi szénmonoxid érzékelő készülékünk, le kell cserélni, újat kell vásárolni, a régit pedig ki kell dobni.
Milyenek egyébként a jó szénmonoxid érzékelők? Itt persze nem különböző márkák megemlítésére gondolok, hanem mondjuk mi az, amit tudniuk kell?
Hát megfelelő szénmonoxid koncentrációnál jelezniük kell, hallhatóan kell jelezniük, ez a fő kritériuma. Éppen ezért fontos, hogy olyat válasszunk, ami a pozitív listán van, hiszen amelyek a negatív listán vannak, azok nem időben szólalnak meg, azok nem nyújtanak megfelelő biztonságot. A szénmonoxid érzékelők úgy vannak beállítva, hogy vagy alacsony koncentráció nagyon hosszú időn tartó jelenléténél szólalnak meg, vagy ha egy bizonyos koncentráció fölé emelkedik a szénmonoxid jelenléte, akkor azonnal megszólal. Sok szénmonoxid érzékelő úgy van beállítva, hogyha például akkor keletkezik szénmonoxid az otthonunkban, és nem vagyunk otthon, akkor amikor hazamegyünk, tudni fogjuk, hogy jelzett a szénmonoxid érzékelő, hiszen más fajta pittyegés fog rajta jelentkezni, mint amikor élesen riaszt, de jelzi, hogy itt valami nem stimmel, amikor nem voltunk itthon, bizony akkor veszélyes helyzet alakult ki. Én azt javaslom, hogyha megvettük a szénmonoxid érzékelőnket, akkor szálljunk arra egy néhány percet, hogy annak a használati utasítását áttanulmányozzuk, mert akkor pontosan tudni fogjuk, hogy éppen az elem merül, az akkumulátor merül, tesztre van szüksége, vagy éles jelzést ad, hiszen minden készülék más és más. A használati utasításban pontosan le van írva, hogy mikor melyik jelzés hallható.
Egészen pontosan hová kell felhelyezni a szénmonoxid érzékelőket, mert gondolom itt akár az sem mindegy, hogy mondjuk milyen falra kerül, milyen magasságba kerül, egyáltalán milyen helyiségbe szükséges.
A közösségi média felületeken szoktam találkozni ilyen barkács csoportokban ezzel a kérdéssel, hogy hova érdemes szerelni a szénmonoxid érzékelőt, és hát a legkülönfélébb rossz válaszokkal találkozom. Nagyon sokan azt javasolják, hogy a szekrény tetejére vagy a plafonra, mert a szénmonoxid az könnyebb a levegőnél. A szénmonoxid valóban könnyebb a levegőnél, de egészen minimálisan. Annyira jól elkeveredik a szoba levegőjével, hogy a szénmonoxid érzékelőt azt mindig fejmagasságba tegyük. Tehát a szénmonoxid lehetséges forrásától, vagyis a nyílt lángtól 1-1,5 méterre fejmagasságba. Hogyha a hálószobába szeretnénk szénmonoxid érzékelőt telepíteni, akkor a fekvétest helyzetünknek megfelelő fejmagasságba, akkor tegyük mondjuk az éjjeli szekrényre. Fontos, hogy azokban a helységekben, ahol nyílt láng van, oda én javasolom, hogy vegyünk szénmonoxid érzékelőt. De fontos arról beszélni, hogy a szénmonoxid érzékelő az olyan, mint a lázmérő. A lázmérő is csak azt jelzi, hogy betegek vagyunk, de nem fog minket meggyógyítani. A szénmonoxid érzékelő jelzi, hogy mérgező gáz keletkezett az otthonunkban, de a mérgező gáz keletkezését nem fogja megszüntetni. Bizonyos előkészületeket érdemes tenni ahhoz, hogy megelőzzük az otthonunkban a szénmonoxid keletkezését, hogy meg se szólaljon a szénmonoxid érzékelő. Ahhoz, hogy megelőzzük a szénmonoxid kialakulását, nem árt, ha tudjuk, hogy mikor keletkezik az otthonunkban szénmonoxid. A szénmonoxid jelenléte az mindig valamilyen tökéletlen égésnek a mellékterméke. Leggyakrabban akkor keletkezhet szénmonoxid, hogyha nem megfelelő az otthonunknak a levegő utánpótlása. A fűtési költségek csökkentése érdekében nagyon sokan kicserélik a régi fa ajtókat, faablakokat, és szuperül szigetelő új nyílászárókra cserélik ki, hogy felújítják a régi nyílászárókat, ami valóban jó, hiszen így csökken a fűtési költség, nem lesz olyan cúgos a szoba, viszont a levegő utánpótlásról elfelejtünk gondoskodni. Résszellőzőt, bármilyen légbevezetőt elfelejtenek az emberek beleépíteni az új nyílászárókba. Ez azért hiba, mert valóban így spóroltunk egy picit a fűtési költségen, csak arról megfeledkezünk, hogyha nyílt láng van az otthonunkban, az a szoba levegőjét fogja elhasználni az égéshez. Ennek viszont biztosítani kell a megfelelő mennyiségű levegő utánpótlást. Nem elég néha kinyitni az ablakot, hanem állandó és automatikus légbevezetésről kell gondoskodni. Vehetünk résszellőzőt az ablakba, viszont ehhez az új szuper ablakkeretünket ki kell fúrni, egy lyukat kell ráfúrni, de vannak már olyan korszerű megoldások, olyan rejtett ablakszellőzők, amelyek biztosítják a megfelelő mennyiségű levegő utánpótlást, és abszolút nem is látszik. Mindössze a tömítésbe kell egy kis részt kivágni, és oda egy ilyen kis műanyag légbevezetőt beszerelni, és már is megelőzzük a szénmonoxid kialakulását. Másik lehetséges helyzet, amikor kialakul a szénmonoxid, az a tüzelőberendezés karbantartásának a hiánya. Ez fontos, hogy a fűtőeszközeinket, vízmelegítő eszközeinket évente egyszer szakemberrel ellenőriztessük le. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal égő berendezések, a meghibásodásokból akár szénmonoxid mérgezés, akár lakástűz is lehet. Én azt mondom, hogy évente egyszer hívjuk szakembert, a fűtőeszközünknek megfelelő szakembert, hogyha gázkazánnal fűtünk, akkor egy olyan szakit, aki azt megnézi, hogyha cserépkályhával, akkor egy kályhaépítőmestert, aki megnézi, hogy megfelelő-e a fűtőeszközünk. Harmadik probléma, ami szénmonoxid kialakulásához vezet, az a kémény ellenőrzésének a hiánya. Hogyha a kémény belső falára korom kátrány rakódik le, akkor leszűkül a kémény belső járata, emiatt a füstgáz, az égéstermék nem tud távozni a kéményen, hanem visszáramlik. És hogyha visszáramlik a füstgáz, akkor ugyanolyan, mint hogyha nem kapna megfelelő mennyiségű oxigént a tűz, ugyanúgy szénmonoxid fog keletkezni, hiszen tökéletlen égés alakul ki. Éppen ezért javasolom, hogy éljünk az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével, és vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel. Ezt megtehetjük a kéményseprés.katasztrófavedelem.hu oldalon. Magánszemélyeknek ingyenes a kéményseprés, amíg társasházakhoz automatikusan kimegy a kéményseprő, családi házakhoz már nem megy ki automatikusan, hanem időpontot kell egyeztetni az ingyenes kéményseprésre. Javasolom, hogy ezt nem ulasszuk el, minél hamarabb foglaljunk időpontot a kéményseprőkhöz. Szénmonoxid keletkezhet akkor is, hogyha kint nagyon erős a szél. Egész egyszerűen a szél ilyenkor vissza tudja fújni az égés terméket a kéménybe, ezért ugyanolyan, mint hogyha a kéménynek nem megfelelő a belső átmérője, visszaáramlik a füstgáz az égéstérbe, tökéletlen égés alakul ki, megint csak szénmonoxid keletkezhet. Szénmonoxid keletkezhet akkor is, hogyha nagyon nagy kánikula van. Nyilván most a fűtési szezonban ez annyira nem releváns, de hát lesz még nyár, érdemes arra is figyelni, hogy a nagy nyári melegben bizony előfordulhat a légdugónak a problémaköre, amikor nem tud távozni a kéményből a füstgáz, mert a hideg levegő beszorult a kéménybe, mert egész nap süti a nap a kéményüknek a felső részét, és az sokkal melegebb, mint az alsó része, ezért a hideg levegő beszorul, és egy légdugót képez, amit nem tud maga előtt kilökni a füstgáz. Tehát, hogyha kánikulában megszólal a szénmonoxid érzékelőnk, akkor érdemes megint csak kéménysaprőmestert hívni, hogy nézze meg, hogy mi a probléma, lehet, hogy le kell szigetelni kívülről a kéményünket. Szénmonoxid keletkezhet akkor is, hogyha páraelszívó működik egyszerre a nyílt égésterű fűtőeszközzel vagy vízmelegítővel, hiszen minden olyan épületgépészeti megoldás, ami az otthonunk levegő áramlását valahogyan befolyásolja, az hozzájárulhat ahhoz, hogy szénmonoxid keletkezzen. Éppen ezért, hogyha nyílt égésterű fűtőeszközünk van, vízmelegítőnk van otthon, akkor addig ne menjen a páraelszívó, amíg ezek működnek, hiszen a kettő együttes működése hozzájárulhat ahhoz, hogy szénmonoxid keletkezzen. Szénmonoxid keletkezhet akkor is, hogyha nem megfelelő fűtőeszközt csatlakoztattunk a kéményhez. Ez úgy fordulhat elő, hogyha éppen egy barkácsáruházban meglátunk egy akciós fűtőeszközt, egy lemezkandallót, ezt megvásároljuk, hazavisszük, egész egyszerűen rácsatlakoztatjuk a kéményre, aztán csodálkozunk, hogy valami probléma van, mert vagy visszáramlik az égéstermék, és füst van a lakásban, vagy megszólal a szénmonoxid érzékelő. Hibátlan a fűtőeszköz, hibátlan a kémény, mégis probléma alakult ki. Hát azért, mert a kettő nem kompatibilis, valószínű a kéménynek nem olyan az átmérője, a belső átmérője, amekkorára szüksége lenne ennek a fűtőeszköznek. Tehát minden új fűtőeszköz, minden új olyan vízmelegítő, ami nyílt lánggal működik, ami kéményre van csatlakoztatva, annak a telepítéséhez szakembert kell hívni, és kéményseprővel engedélyeztetni kell. Egy helyszíni műszaki vizsgálat során a kéményseprőnek meg kell győződnie arról, hogy minden rendben van-e a fűtőeszközzel, vízmelegítőeszközzel. Ezért én azt kérem mindenkitől, hogy ne az ilyen házi barkács megoldásokat válasszunk, hanem bármilyen kéményt érintő átalakítás új fűtőeszköz rácsatlakoztatása esetén vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel, mert hogyha nem tesszük, akkor baleset lehet belőle, az életünk is múlhat rajta.
Milyen gyakoriak egyébként hazánkban a szénmonoxid mérgezések, vagy hogy emiatt riasztják mondjuk a tűzoltókat? Mert én úgy tudom, hogy például már a mostani fűtési szezonban is volt ilyen tragédia is.
Egyre gyakrabban hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, ami arra is visszavezethető, hogy egyre jobban elterjednek a szénmonoxid érzékelők. És hogyha valahol otthon megszólal az érzékelő, akkor nagyon helyesen azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot. Idén már 839-szer hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt, ennyi helyre vonultunk ki. 96-an szenvedtek valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést, és már 80 életüket vesztették idén. Legutóbb éppen néhány napja Békés vármegyében egy lakóhajón ketten vesztették életüket, mert egy ilyen kis kemping fűtő megoldással fűtöttek ezen a lakóhajón, és szénmonoxid keletkezett. A Borsodabói-Zemplén vármegyében idén már 41 esetben hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt, és ketten szenvedtek mérgezést, szerencsére haláleset a vármegyében nem volt. Miskolcon idén 9 alkalommal hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt, sérült haláleset nem volt Miskolcon. Legutoljára Borsodabói-Zemplén vármegyében idén októberben már kétszer is hívták a tűzoltókat. Október 10-én Rátkán, itt egy fürdőszobában egy gázbojler miatt keletkezett szénmonoxid, illetve október 15-én Edelényben egy gázkazán melletti szénmonoxid érzékelő szólalt meg. Én csak javasolni tudom, hogy vegyünk ilyen készüléket, hiszen az életünk múlhat rajta. Nagyon sokan a szénmonoxiddal úgy vannak, hogy az minket nem érint, kiszagolom, azoknál fordul elő csak, ahol gázzal fűtenek, de mi fával fűtünk. Ez mind tévhit sajnos. Ha nyílt láng van, és teljesen mindegy, hogy a nyílt lángot mire használjuk, lehet ez egy gáztűzhely is, lehet ez egy vízmelegítő, lehet ez egy fűtőeszköz, az is teljesen mindegy, hogy mi ég, fa, gáz vagy szén. Ha zárt térben nyílt láng van, ott szénmonoxid keletkezhet. Hogyha ez egy PB palackról üzemelő siesta-kályha, ami ugye nincs is kéményre rákötve, ott is keletkezhet szénmonoxid. Tehát ha zárt térben elérhető az égéstere ennek az eszköznek, látjuk a lángot, akkor ott szénmonoxid keletkezhet, gondoskodjunk az állandó automatikus szellőztetésről, magát, az eszközt vizsgáltassuk meg évente egyszer szakemberrel, és mivel az ördög nem alszik, ezek műszaki cikkek, bármikor meghibásodhatnak, javasolt, hogy vásároljunk otthonra jó minőségű szénmonoxid érzékelő berendezést.
Mi történik akkor, hogyha esetlegesen beriaszt ez a szénmonoxid érzékelő, tehát azt jelzi, hogy ugye nagyobb arányban van a levegőben a szénmonoxid, mint az kellene?
Ha megismertük a szénmonoxid érzékelőnket, tudjuk, hogy mikor jelzi azt, hogy lemerült az elem, lemerült az aksi, mikor jelzi azt, hogy régen teszteltük, nyomjuk meg a tesztgombot, és mikor van a valós jelzés, tehát a használati utasítást ismerjük. És éppen elkezd jó hangosan csipogni, akkor bizony azt jelzi, hogy mérgező gáz van az otthonunkban. Szoktam találkozni olyan tanácsokkal, hogy nyissuk ki az ablakot, zárjuk el a gázt, menjünk ki a levegőre. Ezeket nem javasolom. Gondoljunk arra, hogy az otthonunkban mérgező a levegő. Az első és legfontosabb, amit ilyenkor meg kell tenni, hogy az egész család menjen ki azonnal a szabad levegőre. Ne vesződjünk azzal, hogy ablakot nyitunk, ne vesződjünk azzal, hogy elzárjuk a fűtést, bízzuk ezt a tűzoltókra, a tűzoltóknak van sűrített levegős légzőkészülékük, ők be tudnak menni oda, ahol mérgező gáz van, mi viszont nem rendelkezünk ilyenekkel magánszemélyként, úgyhogy azonnal menjünk szabad levegőre, amint megszólal a szénmonoxid érzékelő, és hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Ha társasházban élünk, akkor előfordulhat, hogy ha gyűjtőkémény van a társasházban, hogy a többi emeletet is érinti, tehát ilyenkor tanácsos még a szomszédoknak is szólni, és kint várjuk meg a tűzoltókat, akik el fogják mondani, hogy mi a teendő, valós volt a jelzés, nem volt valós a jelzés, tűzoltóknál ott van egy saját szénmonoxid jelző, meg fogják nézni, hogy milyen koncentrációban keletkezett ez a mérgező gáz. Nagyon nem vicc a dolog, hiszen néhány perc alatt annyi szénmonoxid keletkezhet, ami már egy percen belül halált okoz. Ez egy annyira mérgező gáz, hogy tényleg nagyon pici koncentráció elegendő ahhoz, hogy tragédia legyen belőle, ezért vegyük komolyan a szénmonoxid érzékelőknek a jelzését. Találkoztam már olyan esettel, hogy megszólalt az érzékelő, az a bácsit zavarta, ezért átvitte egy másik szobába, a szénmonoxid érzékelő tovább sípolt, ezért rádobott néhány párnát, hogy tudjon tőle aludni, ne zavarja ez a sípológép. Hát ez nem a legjobb megoldás, hanem ilyenkor azonnal usgyi szabad levegőre és hívni a 112-t.
Ugye a szénmonoxid mérgezésnek több eleme is van, vagy több része is, több lépcsője is van, és akár itt a katasztrófavédelem oldalán is olvashatjuk, hogy akár az enyhe fejfájás szédüléstől eltekintve már jóval komolyabb tünetek, akár hányinger émeig is, és ugye legrosszabb esetben a halál is előfordulhat. Mit tegyünk akkor, hogyha valaki esetleg, valakin ilyen tüneteket észlelünk, tehát ilyen fejfájást, szédülést, hányingert, és mondjuk arra gyanakszunk, hogy itt szénmonoxid mérgezés lehet?
Az a baj a szénmonoxiddal, hogy egyrészt, hogy rendkívül mérgező, másrészt, hogy emberi érzékszervekkel nem nagyon lehet kiszúrni. Színtelen, szaktalan, még az állatok sem képesek kiszagolni. Néha bulvár sajtóban megjelennek olyan hírek, hogy Gyuri papagáj jelezte a szénmonoxid jelenlétét, Morzsi kutya jelezte, nem igaz. Az állatok sem képesek kiszagolni a szénmonoxidot, csak szénmonoxid érzékelő az, amelyik jelezni képes ennek a mérgező gáznak a jelenlétét. Hogyha a tünetekből akarunk kiindulni, hogy fejfájás, émeges, hányinger, biztos szénmonoxid mérgezés van, ne hagyatkozzunk a tünetekre, hiszen sok ezer más betegségnek hasonló tünetei vannak. Fejfájás, émeges, hányinger, a legtöbb betegségre ráillenek ezek a szimptomák, ezért én azt javasolom, hogy ha nyílt láng van otthon, vegyünk szénmonoxid érzékelőt. Ha megszólal az érzékelő, azonnal menjünk szabad levegőre. Hogyha segítséget nyújtunk valakinek, aki szénmonoxid mérgezést szenvedett, mert megszólalt nála az érzékelő, éppen kiszaladt a lépcsőházból, mi vagyunk a szomszédok, látjuk, hogy rosszul van, akkor azonnal helyezzük stabil oldalfekvésbe, és hívjuk a 112-es segélyhívó számot, mert nem csak tűzoltókat fognak a helyszínre küldeni, hanem a mentőszolgálat munkatársait is, akik megfelelő egészségügyi ellátásba fogják részesíteni a sérültet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mukis Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink! A Miskolci Újrahasználati Központ október 30-án ünnepelte 5. születésnapját. Az esemény látványos bútorjavítási bemutatóval, mini makuárt kiállítással és kedvezményekkel várta a látogatókat. A Miskolci Újrahasználati Központ 2019. október 25-én nyitotta meg kapuit, Kelet-Magyarország első újrahasználati központjaként, és azóta is meghatározó szerepet játszik a régió környezettudatos életmódjának népszerűsítésében. A MUK lényege, hogy bárki leadhatja a még használható, de számára már feleslegessé vált tárgyait, melyek jelképes összegért új gazdára találhatnak, ezáltal is csökkentve a hulladéktermelést. Az évfordulón készült helyszíni összeállításunkban először Tócentai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miskolci Újrahasználati Központ 5. születésnapján vagyunk, már itt felvágtuk az ünnepségen a tortát is. Hogyan látja, mi a jelentősége ennek az újrahasználati központnak, illetve hát, hogy már 5 éve jelen van a város életében?
A kedves hallgatók ezt nem tudják, mert nem látják, hogy mi egy olyan helységben vagyunk, ahol több száz vagy talán több ezer olyan könyv található régi könyvespolcokon és régi bútorok között, amit azok az emberek hoztak be vagy ajánlottak föl, akik megkeresték ezt a nagyszerű kezdeményezést, és ennek kapcsán hoztak más döntést, és a döntésnek az volt a lényeg, hogy nem kidobták ezeket a tárgyakat, hanem felajánlották. Én azt mondtam itt a bevezetőben az elején, hogy valami olyan dologra tanít meg minket ez a központ, amit a nagyszüleink kitűnően tudtak, méghozzá azt, hogy a tárgyaknak az értéke és a tárgyaknak a használata az nem szabad, hogy úgy történjen, mint ahogy most 2024-ben nagyon sok ember a tárgyakkal bánik, és ezeket használja. Magyarán nagyon sok minden nagyon gyorsan kidobunk. És ez a központ egy arra is egy nagyon jó példa, és egy nagy felkiáltó jel, hogy hogy lehet a régi tárgyakat újra hasznossá, használhatóvá tenni olyan emberek számára, akik ebbe újra örömet látnak. Előveszik ezeket a régi könyveket, használják ezeket a régi bútorokat, és ilyen régi kanapékon ülnek, mint ami most mi is egyébként.
És hogyan látja a Mirahunak a munkásságát, hogyan értékeli, hiszen ahol vagyunk most jelenleg, ez is egy, mondhatjuk úgy, vezető zászlós hajója a szemléletformálásban a cégnek. Mekkora és milyen munkát végeznek itt Miskolc, vagy akár az ország számára?
Nagyszerű munkát végeznek. Az a fajta hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés, ahogy a Mirahu hozzááll ehhez a kérdéskörhöz, azt gondolom Magyarországon, sőt egész Európában példaértékű. Igazgatóról az imént beszélgettünk arról, hogy ez igazából már gazdálkodás, hát hulladékgazdálkodás, nem csak a hulladék elszállítása, hiszen ez az 5 éve működő nagyszerű ötlet is ennek a gazdálkodásnak a része. Ahhoz, hogy egy élhető és egy mindenki számára elfogadható városról, a Bükk városáról beszéljünk Miskolc esetében, nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy tiszták legyenek a tereink, tiszták legyenek az utcáink. Ez elengedhetetlen, hogy ehhez legyen egy olyan partnerünk a Mirahu részéről, aki ezekben a feladatokban, ezekben a munkákban nagyon sokat segít, nem csak nekünk, hanem a megyében lévő nagyon sok más önkormányzatnak is.
Ebbe a bükkváros koncepcióba gondolom valamilyen formában beilleszkedik ez a fajta szemléletformálás, amit amúgy a Mirahu végez, az újrahasznosítás, gondolom ez önöknek is fontos.
Tökéletesen, annyira, hogy amikor ez a megkeresés érkezett, egy percig sem gondolkodtam azon, hogy eljövök nagyon szívesen, és együtt ünneplek a cég dolgozóival, igazgatóúrral, és biztosítom őket arról, hogy Miskolc városa pont ilyen projektekben gondolkodik, és pont így képzeli el ennek a városnak a jövőjét.
Ladányi Rolanddal, a Mirahu ügyvezető igazgatójával beszélgetek itt az ünnepség kapcsán. Hát mit is ünnepel most a Mirahu?
Először is köszöntöm a hallgatókat. Hát a Mirahu, én azt gondolom, hogy a megelőzése és a újrahasználat egy születésnapját ünnepli. Ez nálunk úgy jelenik meg, hogy az újrahasználati központunk most 5 éves. Azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, tehát hogy 5 év már az egy mérhető időtáv, amikor beszélhetünk eredményekről és az elért sikerekről.
Hogyan zajlott ez a kis ünnepség? Ha jól láttam, itt egy sajtótájékoztató keretében polgármester úr is eljött. Mekkora öröm volt, hogyan zajlott ez a kis ünnepség?
Hát én azt gondolom, hogy ez a siker, ez a miskolciak sikere. Itt attól, hogy ez a bolt így tud működni, az az itt élő emberek ellenek. Tehát, hogy ők azok, akik a felajánlásokat megteszik, ők, akiknek igénye van akár használt termékeket, tehát így áll össze. Ez egy kerek rendszer, és azt gondolom, ezt mindenkinek meg kell ünnepelni, és erre mindannyian nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
Mivel készültek a mai alkalomra, ha fogalmazhatunk így, a születésnapra, mi volt itt a kis program?
Hát próbáltuk a mai napot egy kicsikét megszínesíteni. Itt a mai nyitvatartási naphoz mi hozzárendeltünk egy ilyen bemutatót. Itt, akik jöttek látogatók, megnézhették, hogy hogyan lesz egy régi bútorból új bútor. Tehát egy ilyen kis felújítási műhelyt itt a cég előtt felépítettünk, hogy hogyan varjuk, hogyan festjük le ezeket a bútorokat, tehát hogyan lesz tényleg egy megújult bútor, illetve a kész termékekből egy ilyen mini kiállítást itt a cég előtérben berendeztünk, hogy lehessen látni, hogy egyébként ezek a bútorok tényleg bárhol megállják a helyüket.
Mi a jelentősége ennek az újrahasználati központnak? Miért is jelentős, hogy létezik egy ilyen Miskolcon?
Hát a legfontosabb a hulladékkeletkezésének a megelőzése, és hát ez a legfontosabb üzenet, hogy ami ide bekerül, az nem válik hulladékká. Korábban, amíg nem volt újrahasználati központ, akkor nem volt túl sok csatorna, vagy valaki mondjuk otthon meghirdette, vagy megpróbált tőle több-kevesebb sikerrel megszabadulni, de nem volt egy olyan platform, egy olyan lehetőség, ahol ő ezt kvázi meg tudta tenni mindenféle probléma nélkül. És mit tett vele akkor? Hát lomtalanítás is kidobta. Tehát nagyon sok olyan termék veszett el, ami egyébként hibátlan állapotú volt, bárki tudta volna használni, nem tudta valaki hova tenni, meg kellett, hogy szabaduljon tőle, nem volt helye például, és akkor kidobták lomtalanításra. Mi itt adtunk egy lehetőséget, hogy van egy olyan opció most már, hogy ő megkeres minket, mi kimegyünk, elhozzuk tőle, ő meg tud válni ettől a terméktől, nem dobja ki, ez a legfontosabb, és itt pedig megvan rá az a kereslet a másik oldalon, aki ezt még tudja használni. És így az újrahasználat és a hulladék megelőzés minden elve teljesülni tud.
Hogyan képzeljük el az itt dolgozóknak, hogyan zajlik egy hétköznapjuk? Itt említette, hogy hát azért nagyon sok felújítási munkálat is zajlik. Az itteni csapatnak hogyan zajlik a hétköznapja?
Hát nálunk mindig minden intenzíven zajlik, megmondom őszintén. Mögött egy nagyon komoly munka van. Tehát egyrészt beszéltünk is, hogy ki kell menni ezekért a termékekért. Jellemzően ma a gyakorlat az, hogy nagyon nagy mennyiségben jön be felajánlás, amiért ki kell mennünk. Tehát sokkal kisebb az a része, amit mondjuk a lakosok közvetlenül behoznak. Tehát mennünk kell, és be kell ezeket a terméket hozni, be kell rendezni, tehát ez rengeteg munka van, és mellette válogatjuk azokat a terméket, amik tényleg jó minőségű, alkalmas mondjuk még felújításra, mert ez is nagyon fontos, hogy lehet, hogy már azt mondjuk, hogy ez azon a határon van, annyira mondjuk sérült, vagy kopott túlságosan, hogy már nehézkes szépen helyreállítani, hogy akkor ott azt mondjuk, hogy ezt ebbe az állapotába el lehet vinni, de ami jó, azokat kiválogatjuk, és ott a kollégánk, akinek egyébként van másik feladata is, és nem csak ezt látja el, amikor van erre idő, akkor ezeket tudja, ezeket a javításokat és felújítási munkákat elvégezni.
És hogyan látják Miskolcon a miskolci lakosok számára? Mennyire ivódott be ez a szellemiség, tehát ha fogalmazhatunk így, mennyire népszerű a miskolci újrahasználati központ?
Én azt gondolom, hogy az országban az egyik legnépszerűbb újrahasználati központról beszélünk. Nagyon nagy a forgalmunk, most itt az 5. születésnap kapcsán néztük éppen a statisztikákat, hogy mi is kicsit megrökönyödtünk rajta jó értelemben. Ezért naponta 100 fizető vásárló, mert számlát állítunk ki mindenről. Ez nagyon komoly szám, több mint 600 termék, ami naponta itt megfordul. Tehát nagyon komoly számokról van szó, és hát ami a ismertségét mutatja talán a legjobban számunkra, az az, hogy október 1-től a korábbi heti egy napi nyitvatartással szemben, most már heti 2-vel kell, hogy menjünk, mert akkora volt a felajánlások mértéke, hogy nem tudtuk már beforgatni a boltba, mert volt fizikailag helyünk. És kénytelenek voltunk, mi örömünkre szolgálva természetesen, még egy napot indítani, hogy legyen meg a forgása ezeknek az eszközöknek, hogy még egy nappal, és így van arra esély, hogy akkor bejövő terméket jobban ki tudjuk forgatni a vevők számára.
Ha már szóba került, hogy hogyan forognak a termékek, nagyjából mennyi időt töltenek el itt az áruk?
Én azt gondolom, hogy ha vannak sláger termékek, tehát van a újrahasználati központ a saját Facebook oldal nagyon nagy aktivitással, ahová azért a egyedi terméket mindig kirakjuk a nyitás előtt, tehát próbáljuk a figyelmet felkelteni a vásárlók körében, és hát általában ezek a termékek abban a minutumban elfogynak. Tehát vannak olyan, akik, mivel nem nincs foglalásra lehetőség, mert korábban rengeteg gond volt, hogy mindenki foglalt, csak senki nem vitte el. És azt mondtuk, hogy itt az a foglalás, amikor valaki itt van, és megfogja a terméket, és viszi, és kifizeti. Ezért, ha valakinek bármi kell, akkor nagyon sokan itt vannak már reggel 8 órakor nyit a bolt, reggel 6 órakor itt állnak az ajtóban, hogy ők legyenek az elsők, és el tudják vinni. Tehát ennek is megvan a maga bája, de ez így viszont nagyon jól tud működni. Emiatt ezek nagyon hamar kipörödnek. A jellemző egyébként az, hogy a termékek, én azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen jó hónapos átutási idővel, tehát a sláger termékeket, ugye az félretéve, alapvetően nagyjából egy hónap alatt fordulnak ki. Ha látjuk, és ez is hozzátartozik az igazsághoz, hogy valamiben ragad, vagy nem mozdul meg, akkor például egyedi akciókat alkalmazunk. Tehát olyan árat rendelünk mellé, amivel az már ki fog tudni menni.
Hogyan működik az egész rendszer? Ez alatt azt értem, hogy a behozatal, a kivitel, vagy ha valaki lakos szeretne behozni, miként lehet itt az áruhoz hozzájutni, illetve árut is behozni?
Hát a behozatal az nagyon egyszerű, megvannak a központi elérhetőségeink, a honlapunkon egyikben minden fent van. Ott jelezni kell, hogy van ilyen igény, és akkor a kollégák ezt a háttérben leszervezik a lakossal. Kimegyünk érte időpontra, megbeszélve is elhozzuk, vagy egyébként be is lehet hozni, ez nagyon fontos, hogy ha valaki be szeretné hozni, nyugodtan be is tudja hozni, mert vannak rendszeres beszállítóink, akik ilyen kis mennyiséget hoznak be, és az is egyébként tökéletesen működik, de ennek ez a protokollja. A kiszállítási oldal az pedig a bolt nyitva tartásából fakad, hogy hetente 2 napot, szerdán és pénteken vagyunk nyitva 8 és 16 óra között, amikor be lehet jönni, és igazából innen a terméket meg lehet venni, el lehet vinni. Ami fontos, hogy itt a megvétel is, erről is fontos beszélni, hogy nem a terméket adjuk el, hanem mi egy jelképes tárolási díjat számlázunk. Tehát, hogy nem az van, hogy egy bútor az ennyibe kerül, hanem a bútornak a tárolása ennyi forint, ez egy jelképes összeg természetesen, mert ez nem egy olyan típusú üzleti modell, hogy a legnagyobb értéket nálunk egy szekrénysornak nagyjából fixálva, ami ugyanilyen helyet fog le, ha ez fél éves, vagy a 10 éves is. Tehát, hogy nem az határozza meg, nem az állapota határozza meg egyébként az árát, hanem tényleg ez a tárolás mérték, és tényleg jelképes összeg el lehet vinni, de azt mi igazából ott pénztárnál ki kell, hogy fizettessük a lakosokkal.
Mik a sláger termékek, mi a tapasztalat, mik azok, amik tényleg nagyon forognak, akár be is jönnek, és szinte rögtön azonnal viszik is a miskolci lakosok?
Hát nagyon nehéz kérdés, mert az mindig az adott termék jelleg állapota határozza meg. Én azt gondolom, hogy így látva egyébként a termékeket, a legjobban, most én azt mondom, a kanapék azok egyébként, amik mozognak, a jó állapotú kanapék azok másodpercek alatt ki tudnak forogni, de néhány hete hát nagyon komoly sorbanállás volt, néhány műkörmös asztalér is, tehát hogyha ha valakinek szüksége van valamire, és tényleg jelképes összeget lehet vinni, azért itt tolódások lehetnek a jelentkezők számában.
És amúgy milyen áruk szoktak megfordulni itt is, például ahol beszélgetünk a szobában, gyönyörűen tele van könyvvel, rádiókkal, régi tévékkel. Mik azok, amik itt megfordulnak az újrahasználati központban?
Hát nagyon fontos, hogy elektronikai termékeket nem értékesítünk így tárolási díjfejében sem, mivel ott érintésvédelmi egyéb problémákat vett fel, amik itt vannak, ezek mind dekorációs céllal vannak, amik elektronikus termékek, tehát régi tévék, ezek nem működnek már, egyébként mind dekoráció, vagy egy kicsit ilyen retro feeling, amiben vagyunk itt, és tényleg csak kelléként használjuk őket, de emellett minden más, ami nem elektronikai és háztartásban keletkezik, bármilyen bútor, használati konyhai eszközök, a lábas, tányér, poharak, akár gyerekjátékok, kinőtt síbakancsok, görkorcsaják, sílecek, nagyon sok szánkunk volt, nem is olyan rég különböző méretekben, de rengeteg gyerekjáték, amikor már nőnek a gyerekek, már nincsen rá szükség, és akkor felajánlásként ide bejönnek. Illetve hát a bútoroknak a teljes spektruma, a kis bútor, nagy bútor mindenféle méretben.
Honnan indult ez az újrahasználati központ, illetve maga ez a fajta szemléletformálás, milyen ötlet alapján, hiszen a Mirahunak, vagy ha nem is a Mirahunak, de itt a szemétszállításnak, szemétgazdálkodásnak már Miskolcon nagy múltja van. Erről a múltról kérdeznék egy picit, hogy ez a múlt, ez mennyire határozta meg ezt az ötletet?
Magát az ötletet kevésbé, de én mindig elmondom, nekem személyesen nekem nagyon fontos, hogy a múltból tudjunk meríteni a jövőnk érdekében, és nagyon sokat foglalkoztunk Miskolc szemétszállítási történelmével. Mert azt gondolom, hogy beszélhetünk történelemről, 148 éves az idén. a miskolci szemétszállítás, ami szerintem elsők között van az országban, tehát hogy már ebben is az őseink próbáltak példát mutatni, hogy akkor meghatározzuk, hogy heti egy alkalommal edényt elfogadhatunk, tehát mint a mai díjrendszer. Kvázi azt 198 évvel ezelőtt azt létrehozták, le van írva, van róla egy rendelet, amit az akkori polgármester kihirdetett. De hát rengeteg ilyen innováció és újítás volt Miskolc hulladék gazdálkodásában, első szemétégető a mai Magyarország történet, csak hogy egyet említsek, ami teljesen különleges és egyedi. Itt a Vágóhíd utcában megvan az épület, megtaláltuk, elmentünk, megnéztük, a mai likörgyár területén van, tehát az épület a mai napig áll. És én azt gondolom, hogy azt kell, hogy nekünk erőt adjon, hogy lássuk, hogyha az őseink itt ebben innovatívak és újítók voltak, akkor ezt a szemléletet tovább kell, hogy vigyük, és hát és innen jönnek a tényleg az iklet. Mindig azt szoktam, hogy a helyszelleme, mindig kérdezik tőlem budapesti barátaim is, hát hogy miért Miskolc, hogy lehet ez Miskolcról? Hát miskolciak, mi furák vagyunk egy kicsikét, mi nagyon büszkék vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciak vagyunk, és mi szeretünk mindig a legjobbak és a legelsők lenni. Hát ezzel így vagyunk mi is, és szeretjük megmutatni mindenkinek, hogy mi élen járunk, és ezért meg is teszünk mindent természetesen. Tehát nem az eredményeinket nem csak mondjuk, hanem a mögött valós teljesítményes tettek vannak, és én nagyon büszke vagyok arra a csapatra és a kollégáimra, hogy ezt közösen együtt el tudtuk érni, így, hogy a mai napon is ez így működik.
Milyen jövőbeli tervek vannak, akár az újrahasználati központtal, vagy bármilyen téren?
Hát most a nyitvatartást tudjuk bővíteni, ez egy régóta húzódó történetünk volt már, hogy bővíteni kell a mennyiség miatt. Ha én őszinte akarnék lenni, nekem van egy távoli tervem, majd meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Látszik, hogy kinőttük ezt az újrahasználati központot, tehát mindenféleképpen, ha egyszer tovább akarunk lépni, akkor ezt újra kell, hogy gondoljuk majd térben, tehát hogy nagyobb térre lenne szükségünk, tehát bővítenünk kellene alapvetően az újrahasználati központot, éppen amiatt, hogy még több területet tudjunk adni itt az újrahasználatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy vízió alapvetően, de maga az újrahasználati központ, és én ezért vagyok optimista is, hogy az 5 év alatt nem csak az volt, hogy van egy boltunk is, 5 évig működtettük, és nőtt a vásárlók száma, és akkor egyre többen ajánlották fel, hanem maga az épület is fejlődött, mivel ez nem arra épült. Tehát már ez egy újrahasználati funkció maga ez az épület is, hogy ez egy régi irodaház volt, ezt nagyjából egy ilyen 15-20 év ezelőtt le akartuk bontani ezt az épület szárnyat is, hát ez most megmenekült ezzel az újrahasználati központtal. De ahogy teltek az évek itt az elmúlt 5 év folyamán, mi elkezdtük ezt felújítani. Először leszigeteltük a tetőt, utána a fűtési rendszert teljesen felújítottuk. Kicseréltük a nyilászárókat, leszigeteltük az épületet. Tehát haladunk előre ebben is. Én azt gondolom, a következő lépcső ennek az épületnek még a további belső renoválása kell, hogy legyen majd, de alapvetően bővülnünk kellene. Én azt gondolom, hogy ez lesz majd az a távoli cél, az a vízió, amit majd próbálunk mindenhol képviselni.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Újrahasználati Központ október 30-án ünnepelte 5. születésnapját. A központ 2019. október 25-én nyitotta meg kapuit Kelet-Magyarország első újrahasználati központjaként, és azóta is meghatározó szerepet játszik a régió környezettudatos életmódjának népszerűsítésében. A jubileum alkalmából rendezett programon készült összeállításunkat hallhatták az elmúlt percekben, Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.